Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén.
Görög László, Jászai Mari Díjas színész a vendégünk, és Dori pedig akarta azt kérdezni.
Igen, igen, egy csomó mindenbe belekavarodtunk itt a gyerekvállalás és a színészi lét kapcsán, vagy ennek vonatkozásában. És ugye arról beszéltél, hogy nem tudod, hogy ez tulajdonképpen, hogy nem tudtad elképzelni, hogy lehet majd egy ilyen elfoglalt színész. Mit fogok kezdeni egy kisbabával? Hát ott fog sírni, hol fogom tanulni a szöveget, hogy fogom beosztani az életemet? De szerinted a feleségedben ezek felmerültek, ezek a kérdések?
Bocsánat, miatt válaszolsz, már többször utaltunk a Julcsira. Szakó Juliannáról van szó, aki színésznő, és Miskolcon ismerkedtetek meg, igen. És most mind a ketten a Tália Színház művészei.
Így van, így van. Hát, ez lehet, hogy egy ilyen férfi butaság, de én ezt nem is kérdeztem meg a Julcsitól, hogy ő előzetesen mit gondolt, mert ő is, amikor várta a Gizit, de szép volt, emlékszem, hogy benne nagy volt a pocakja, és akkor mondta, hogy úgy várom, hogy itt legyél, hogy velünk legyél. És már akkor is az volt, hogy elmúltak ezek a cuccok, hogyan menedzselem az életet, melyik kollega mit mondott, meg a rendező, vagy a nem tudom mi. Annyira fontos volt, és nagyon bízom benne, hogy ezt meg is tudtuk őrizni. A Julcsiban is az a lenyűgöző, hogy ő nem csak beszél, mondja, ő tényleg buldogként megy a megfejtés irányába, a próbán azzal foglalkozik, amivel foglalkozni kell. Hajlandó elfogadni, hogy a rendező azért rendező, mert a darabot ő fogja végső formában összehozni a szereplőkkel, a díszlettel, valamit. Tehát minden esetben érdemes legalább meghallgatni, tehát nem egyből ágálni, hogy miért ez a darab, meg ilyenek, mert szóval dolgozni kell, mert csak annak van eredménye. És egyszerűen nekünk ez valahogy itt automatikusan olyan szerencsések vagyunk, és lehet, hogy el is a Gizinek köszönhető. Számtalan példát tudnék mondani arra, hogy hány olyan dolog ért, mióta a Gizi él, ami talán soha nem történt volna meg. De ezek ilyen kvázi szerencsék. Tehát az, hogy most Budaörsön olyan iskolába fog elkezdeni tanulni a Gizi, amilyenre én álmaimba vágytam, hogy a mai lehetőségekhez képest hol lenne talán neki a legjobb. Azt mi nem tudtuk 4-5 évvel ezelőtt, amikor elhatároztuk, hogy Budaörsön szeretnénk lakni. Az egy érzés volt, és főleg az, hogy a Giziknek legyen kertesház, tehát ahol szabadon mehet, ahol cicája lehet, amit most 6 éves volt, akkor kapott meg, és annyi mindent hozott, hogy kénytelen vagyok némileg hinni abban, hogy minden előzetes kínlódásnak volt értelme. Mert most ez a helyzet állt elő, ami van, és én senkivel nem cserélnék.
Tudod, mit szoktam én erről gondolni, hogy amikor az ember lerakja magáról a fókuszt, és átrakja valahova máshova, akkor jönnek ezek a jó dolgok. Hát, te egyfolytában magaddal vagy elfoglalva, akkor így beszűkül az egész, és így megállnak az energiák, és valahogy így le vagy...
Igen. A színész meg különösen hajlamos szerintem arra, hogy ja Istenem, ezt jól csinálom, jó, majd mondja valaki azt, hogy ez jó, hogy jó vagyok, hogy megdicsérjen, hogy azt mondja, hogy fú, jó voltál, ez klassz, és állandóan erre vágyik, hogy dicsérjék, és ez persze egy ilyen én központú dolog. És az én első feleségem, Sirokai Bori, aki színházi dramaturg volt, talán még most is lehet, hogy foglalkozik alkalmanként ezzel, de már a MÜPÁ-ban dolgozik, és egy hihetetlenül okos, értelmes, nagyon, mai napig nagyon jóba vagyok vele, hála jó Istennek, és ő kérdezte egyszer tőlem, hogy te nem akarsz boldog lenni, és egyszerűen én engem úgy szíven ütött ez a dolog, hogy én erre nem tudok válaszolni. Ha nem tudok válaszolni arra, hogy mi a boldogság. Hogy a boldogság az egy cél, de az a cél, hogy boldogok legyünk. Mert mi az? Hát, hogyha, és akkor is csak a munka volt, tudod, hogy mert például, hogyha jól sikerül egy
vagy
előadás,
megkapom
ezt a szerepet, vagy a nem tudom mit, hogy akkor az boldoggá tesz. Lehet, hogy örülsz egy napig, egy fél órát. Fene tudja. De én is attól éreztem meg, hogy mi, talán mi a titka a boldogságnak, ez pontosan ez, hogy amikor nincs öncél benne, teljes mértékben a másik. A másik léte, a másik tekintete, mosolya, az, ami egyszerűen magyarázatod arra, hogy te miért vagy. Valahogy így érzem.
Mindig szoktam mondani olyan ismerőseimnek, akik még nem tudták eldönteni, hogy legyen egy gyerekük. Természetesen nem gondolom, hogy bárkit meg kell győzni erről, vagy meg lehet.
Főleg olyan embereket nem lehet, akiknek még sose volt gyerekük. Tehát ezt nem lehet elmagyarázni.
Ezért mindig ezt szoktam mondani.
És se pozitív, se negatív. Tehát a nehézségeit sem tudom elmagyarázni.
Hát
de
az
sajnos
is van.
Ezt jobban meghallják, sajnos. Én azt vettem észre. De ugye én ilyenkor mindig ezt szoktam mondani, hogy figyelj, van egy olyan érzés, hogy azt hiszed, hogy felnőtt vagy, és már minden érzést átéltél a világban, mert hogy már mindenféle dologgal találkoztál, és képzeld, hogy olyan ez, mint hogyha lenne egy dobozba egy érzés, amit elzártak volna előled, igen, egészen addig, amíg nem születik meg a gyerek, igen, és nem érted, hogy ez mi? Nem, olyan, mint egy új szín lenne, vagy egy új íz, igen, hogy még addig ezt nem láttad, nem találkoztál vele.
Érzékelés.
Több készen jön elő az ember.
Egyszer csak előugrél.
Egyszer csak bum.
Hát egyszer csak látsz egy pirosat, amit soha. Igen. Vagy mit tudom én. Ez egy olyan érdekes dolog.
Én azt szeretném, vagyis hát úgy szeretném visszakanyarítani azért a beszélgetésünk, hogy mondjuk a pályád elejére, mert a Turi szerette volna a szambából ezt már így kicsalogatni.
Mert én tegnap újra néztem, képzeld a szambát, nekem nagy kedvencem volt, és most javaslom is a hallgatóknak, hogy ha tehetik ma este, tényleg kacsoljanak oda, mert elérhető nagyon könnyen az interneten, hogy annyira nagy élmény az a film, még a mai napig.
Hát,
Dori, hogy a kérdésed maradjon meg.
Nem volt egyszerű az a forgatás, és hát én nagyon sokat vártam. Én azt gondoltam, hogy hú de jó, hát annyian voltak így, hogy kaptak egy ilyen szerepet, és aztán elindult egyfajta karrier, ami tulajdonképpen nekem ezzel a filmmel így be is dugult, úgy érzem. Tehát semmilyen.
Nem, hogy nem indult el, hanem még
nem,
visszafele
beindult,
ment.
Még inkább visszafele ment. És ez érdekes, a Cselédek című darabot rendezte Jeles András éppen akkor, amikor a Filmszemlén a szambának volt a bemutatója.
Filmszemle.
És ő volt a zsűri elnök. És másnap reggel mentem be próbálni, ott ült a büfében a sarokban, és azt mondta, hogy Laci, tudod, hogy amit ott művelsz a filmben, az nem színészet? Hát nem mondom, hogy jól esett. És hogy az egész mindenség miatt, ami ezt akkor úgy bennem körülvette, nagyon nehezen néztem meg ezt a filmet. Nagyon nehezen. Nagyon sok évnek kellett eltelnie, hogy minden lekopjon, minden ilyen egyéb dolog, és úgy nézzem, mint egy néző. És tulajdonképpen én úgy érzem, hogy én nem voltam rosszabb, mint a nagy átlag.
De ne hülyeskedj.
És sok remek színész volt benne, és egy jól elmesélt történet.
Nagyon jól elmesélt történet, és kiváló voltál benne. Tehát, hogy én szerintem...
Hát most lehet, hogy nem volt elég lila ez a film ahhoz, hogy kivívja.
Hát meg nyilván sztereotipizálta egy kicsit, ha van ilyen,
igen,
szó színészete.
Én annyira mérges tudok lenni, mert érted, most ott van egy szuper tehetséges színész, van egy rendező, akinek meg van szava, meg van reputáció, érted, tehát mások szemében egy valaki... És egy ilyen mondattal tulajdonképpen évekre tehet tönkre valakinek.
Legalábbis neked ezt az emléket ezek szerint.
De nem, mindenki, aki művész, és nyilván egyfajta kisebb-nagyobb érzékenységgel azért alapvetően rendelkezik. Ezt figyelj, egy másik embernek sem mondunk nagyon ilyet, nem, hogy egy másik művésznek.
Akkoriban még lehetett ilyeneket mondani.
De nem lehetett, de nem lehet. De azért, mert mondtak, attól még nem lehetett.
Persze.
Hát szóval nem volt az akkor olyan felhőtlen, de annak nagyon örülök, hogy nagyon sok fiataltól hallottam, és nagyon sok egyéb csak filmbarát embertől, hogy nagyon szeretik ezt a filmet, és hát talán azért is veszik elő elég sokszor, ahogy hallom, ezen a mozitévén, meg egyéb csatornákon föl-föl bukkan, nem felejtődött el a film.
Meg olyan aranyköpések vannak benne, amik talán beépültek. Igazából azért hoztam elő a szambát, tehát nem akartam, hogy erről olyan hosszasan beszéljünk, de apropónak kiváló ahhoz, hogy elmeséled, hogy milyen is, amikor az ember kijön a főiskoláról, és egy új, egy életet kezd, mint színész, mert hogy ebben a filmben ugye azt lehetett látni, hogy egy kicsit egyébként talán az átlagnál introvertáltabb, érzékenyebb színész, fiatal színész Palánta szerződik valahová vidékre, és akkor annak minden szépségét és nyugét megéli, tehát, hogy a színészház, az első próbák, az önbizalom elvesztés, a szerelem, a nem tudom micsoda, tehát ez egy ilyen fantasztikus, a büfé színészet, igen. És a többi, és a többi, igen. És gondoltam, egy picit ezt felidézhetnéd ennek kapcsán, vagy apropóján, hogy neked milyen volt az életed kezdése, vagy az a szakmai életed kezdése.
Hát a főiskola harmad negyed évében én játszottam nem csak a Víg Színházban, ahol beosztott gyakorlatos színész voltam, de mint ilyen lényegileg önálló feladatot nem kaptam, de a Keleti Pista bácsi által igazgatott Arany János Gyerekszínházban, a Kocsmáros György rendezésében Emil és a detektívekben lehettem Emil. És még ugyanabban az évben a Szurdi Miki, nyugtassa jó Isten békében, által rendezett, Vajda lányok által írt Hattyúdal című filmadaptációban, abban a darabban Villanegrának a filmadaptációja volt, vagy nem, fordítva, Hattyúdal volt a címe, és Villanegra volt a darab cím, igen. Abban is játszhattam. Ráadásul őrületes szereposztásban. Kettőzve voltak sokan, tehát én is, Rudolf Petivel, Kovács Adél, Eszenyi Enikő, Kránic Lajos, Hollósi Frici,
nagy nevek.
Benedek Micu, Sáfár Anikó, Margitai Ági.
Akkor becsöppentél.
Őrületes nevek volt. Koltai Robi, Bezerédi Zoli. Az egy akkora iskola volt, és annyira más, mint a főiskola, hogy azért mindenképpen a sok mindenen túl ez az egyik dolog, amiért hálás lehetek, hogy harmad-negyed évesen én ebbe benne lehettem, illetve hát voltak tévéjátékok is, amikbe szerepelgettem, és mivel már édesapám nem élt, anyukám tartott el engem meg a testvéremet, hát én úgy kerestem akkor, mint egy felnőtt. Nagyon sokat dolgoztam. Úgyhogy alig jártam.
Neked akkor jó dobbantó volt az eleje.
A főiskolára. És aztán leszerződtem, vagy inkább leszerződtettek, vagy hagytam magam leszerződni Pécsre.
De miért, amikor a Vígbe is ott voltál?
Sok helyen hívtak. A Vígbe nem hívtak. A Vígbe nem hívtak, ugye Marta László az osztályfőnököm volt az igazgató.
Akkor ti nem voltatok, nem meccseltetek, ahogy maiak mondanák.
Mi nem voltunk igazából jóban, mondhatnám, hogy semmilyen viszony nem alakult ki 4 év alatt közöttünk.
Akkor nehéz.
Ezt egy kicsit így fel lehet fejteni, hogy lehet?
Hát fel, de mivel ő már nincs, ezért most nehéz állításokat tennem.
Akkor az érzéseidről.
Az érzéseim azok, hogy egyszerűen nem volt rám energiája, semmi. Azt gondolta, hogy én vagyok valaki, én azt nem tudtam nyújtani, és azzal nem is akar tulajdonképpen mit kezdeni. Úgyhogy ez mindegy volt, elmúlt, de megköszönhetem neki azt innen is, hogy fölvett a főiskolára, mert ugye akkor azért mindenképpen valamilyen módon jobban egyengedte az ember útját, hogyha van egy diplomája. És hát ő vett föl, ezt, és nem rúgott ki. Úgyhogy, hát sajnos ketten is meghaltak már. A másik évfolyamban meg most nemrég a Jancsik Csaba. De a mi osztályunkból a Hankó Attila és a Korognai Károly, ők már nem élnek. Földesi Jutka, Hulland Zsuzsa, Jónás Jutka voltak a lányok, és Csankó Zoli, Szabó Sipos, Barna, Szűcsanyi, Serez Zoli, én. Remélem, nem hagytam ki.
De minden esetre, hogy ott tartunk, hogy...
Szóval igen, hogy nagyon, ez a része viszont ördögi volt, tehát nagyszerű volt, és láttam, hogy hogyan dolgoznak, hogy hogyan lehet egyszerre tényleg nagyon jókedvűek lenni, és nagyon komolyan venni a játékot, tehát nagyon komolyan venni, de játék szint, színjáték, vagy nem tudom, szóval olyan...
Ott érezted meg az ízét, azért,
amiért oda mentél.
Igen, tehát, hogy nem. Például azt, hogy a próba nem azért van, hogy mindig jót csinálj. Uh-huh. Meg nem azért van, hogy te egyből legyél kész. Az egy nagyon hasznos próba, amikor rossz vagy. Tehát bűn rossz.
És nem kell szégyelned.
És nem kell szégyelned, mert megmered tenni, hogy hát ki, valamit ki kell próbálni, ami, de nem jön, rosszul jön, hülyeség, hagyjuk az egészen. És aztán én Pécsre szerződtem, még a nyáron egy Színezős Csehó című műzikelbe játszhattam. Ott is Kulka János, Sonyec Mária, Egri Kati, a Padödő, az akkor induló Padödő, Tahitót Laci, Katona Jani, Kishon Dildikó.
Az embereket elég csak nézni egy picit, lehet, és már az ember megtanulja, hogy mit kell
nagyon,
csinálni.
Nagyon szerencsés voltam. És aztán ugye Pécsre kerültem, ott az első évben rengeteg bemutatom volt, és ebbe benne volt a Csirkefej, amit a harmadik színház Vince János rendezett, amit aztán sajnos már megvolt, hogy az egyetemi színpadon fogjuk rendszeresen játszani Pesten. Amikor egy ilyen egyetemi színpadi előadás után a Sipos Laci kollégám és a Gűt János, plusz még ketten ültek a kocsiba, akik életben maradtak hátul, ők a hatos úton éjjel életüket vesztették, ami akkor egy nagyon tragikus dolog volt, és akkor volt egy rövid idő, emlékszem talán, hogy kicsit később, amikor a Bubik is meghalt, hogy a színészek mennyit tépik magukat, hogy autóba ülnek, mennek, játszanak, utána beülnek egy kocsiba, aztán visszamennek, mert másnap reggel ez a dolgom, és tudom, hogy akkor, hogy a Sipos, a Gütyancsi, a Mialkovszki Erzsébet jelmeztervező, a később Szolnokon próbáltam a Bodnárnét, Verebes Pista rendezésében, Törőcsik Mari és Soltis Lajos főszereplése, Soltis Lajos nem saját hibás autóbalesetben a próbaidőszak elején életét vesztett. Tehát, hogy ezt nem szokták nézni, de állítom, hogy kimagaslóan magas lehet ebben a szakmában azok a maradandó sérülések és akár halálesetek is, amik azzal kapcsolatosak, hogy el akarom végezni a munkámat, meg el kell, a munka után el kell mennem.
Bizarr, hogy pont a szambával kezdtük, mert hogy ugye ott is egy
igen.
Ilyen tragédiával, most igen. Nem spoilerezek, mert nem is ez a lényeg talán, de hogy
szóval gazdag, ilyen elérvéget gazdag a volt nagyon az én lehetőségeim. És a pici második évben megjött az Angyalbőrben, ami meg egy teljesen más, az egy ilyen bő éves forgatás. Minden nap kúszni, mászni. Hát a társaságot szerettem.
Nagyon menő.
A társaságot szerettem. Nagyon a Bede Fazekas Szabi mai napig nagyon jó barátom, és az a sors úgy hozta, hogy most egy színházban vagyunk, és együtt is játszunk sok darabban. Igen.
Szóval akkor azt mondod, hogy amit ebben a filmben lehetett tapasztalni, vagy látni arról, hogy is kezdi a kis életét egy vidéki színházban egy színész, abból azért te sokat megtapasztaltál.
Igen.
De talán abban szerencsésebb voltál, mint a Szamba Otto, akit ott alakítottál, hogy tényleg óriási nagy kaliberű emberek vettek körül.
Nagyon, nagyon, nagyon szerencsés voltam, és akkor, amikor fölkerültem a Radnótira, hát volt 7 fantasztikus év. Aztán valami történt, és akkor éreztem, hogy itt már valahogy nem olyan jó, nem számítanak rám talán annyira, vagy az csak így történik, de hát hova menjek? Hát akkor az tényleg annyira jó színház volt a Radnót, olyan jó társulata volt.
Ez még mindig a Bálint András igazgatása.
Igen. És aztán 2000-ben előállt az a helyzet, hogy szemben a Keresztapával egy olyan ajánlatot kaptam, amit csak visszautasítani lehetett, és akkor én eljöttem a Radnótiból, akkor volt kis szabadúszás, akkor szólt a Csizmadia Tibor Csizi, akkor indult Eger, és akkor ott töltöttem el, a 10 évből egy év kihagyásom volt. Egerben az volt, hogy annyira jó viszonyba kerültem a Csizmadiával, és olyan korrekt volt ő is mindig, hogy amikor a második év elkezdődött, akkor a első év végén mondta, hogy jövőre ez lenne. És mondtam neki, hogy Csizi, ez engem annyira nem érdekel. És azt mondta, hát jó. Aztán később volt olyan, hogy Verebes Pista, aki szintén akár évtizedek távlatából bukkan föl egy-egy krízis helyzetben az életemben érdekes módon, vagy egy ilyen fontos helyen. És ő felhívott, művészeti vezető volt Komárom, hogy rendezzem meg ott az Ármennyi és Szerelem című darabot. És amikor én ki voltam osztva egy darabba, de ezt mondtam a Csizinek, és mondtam, hogy ezt nagyon megpróbálnám, ezt azt hiszem érdemes megpróbálkozni ezzel. Első szóra azt mondta, hogy menj, de természetes, hogy amikor én meg egyszer lementem, nem próbáltam épp Egerbe, és lementem ilyen magyar slágerekből összeállított színdarab volt, már sok helyen játszották az országban. Na, aztán mit sem sejtve lementem, és akkor oda jött hozzám kezdés előtt, hogy figyelj ide, akkor Kaszás Geri megbetegedett, és nem tudja tovább csinálni a My Fair Lady-t, és hát 3 hét múlva bemutatnánk, nem vállalnád el.
Ez egy visszautasíthatatlan
ajánlat. És akkor mondtam, hogy és mikor kell választani. Hát az előadás végéig be, holnap már kéne próbálni.
A dalok alatt gondolkozz.
És akkor...
A magyar slágerek alatt
imádok férhez menni. Bocs, ez volt a darab, imádok férhez menni. És akkor, hát akkor meg természetesen úgy gondoltam, hogy nekem meg kutya kötelességem azt mondani, hogy igen. Uh-huh. Tehát, de nagyon-nagyon jó volt az tíz év.
De neked akkor ez a szabadúszás sosem merült fel. Tehát, hogy te abszolút ilyen társulati létben tudod.
Hát úgy, mondani. Hogy valahogy mindig volt olyan
szem.
Fogalmam nem volt, hogy mi történik Eger után. Fogalmam. Tehát amikor a Blaskó Balázs kinevezték, én akkor tudtam, hogy én ebben a színházban nem maradok, és nem tudtam, hogy mi történik. De mit ad Isten? Akkor indult el Miskolcon Kis Csaba, Béres Attila, Keszég Laci, Szabó Máté, Szöcs Artúr.
Hát egy olyan műhely, ami egyébként azóta olyanná nőtte ki magát, hogy
igen.
Ma már azt hiszem, hogy nincs kérdés senkiben a szakmában, ha megkérdezik, hogy most vidéken melyik színházba érdemes legelőször leutazni, hogy most nem akarok ilyen kirekesztő lenni, nyilván mindent látni kell, vagy Rusznyák illik.
Gábor, azt hiszem, hogy nem mondtam az előbb, bocsánat, igen, csak igen. Parázom. Hogy...
Szóval, hogy akkor mindenki Miskolcot mondja. Most Miskolc az a műhely 2024-ben, amit sokáig például Kaposvárnak hittak.
Miskolc az új Kaposvár, de majd hát szolnokot.
Nagyon jó volt ott lenni, és mi nem gondoltuk azt, amikor a Gizus megszületett, hogy tulajdonképpen a sorsunk eldőlt. Tehát egyszer csak ugye megéreztük azt, hogy az életünk, ez egy gyönyörű 10 év volt, rengeteg tapasztalattal, de az életünk arra ment, hogy rugalmasan el kell szakadni Miskolctól, és ha nem is Budapestre, de Budapestre, egy más körülmények közé kell jönnünk miatta.
Mert hogy annyira beszippantott benneteket a színház, és annyira nem engedett.
Igen, és nagyon nehéz volt már megoldani. Tehát én azért amennyit vezettem életembe, ilyen úgymond vidéki színészként, tehát pláne ebben az esetben, hogy a Julcsika győri. Tehát hogy nem egyszer volt olyan, hogy Miskolcról el kellett menni Győrbe, hogy Gizust leadjuk, mert Pesten van dolgunk.
Tudod? Ez tényleg brutális.
És az nagyon kemény volt. Vagy amikor Ványabát próbáltunk a Táliába, és közben volt egy egyszer 3, egyszer 4 babaház előadásunk Komáromba. És Győrből jártunk föl reggel 10-re a Táliába próbálni, és akkor menni Komáromba Nórát játszani, és aztán Komáromból menni Győrbe, hogy legalább aludni lássuk a Gizit, és aztán reggel meg nem látjuk, mert még alszik. Tehát ezen muszáj volt változtatni, és én azt gondoltam, hogy én velem lesz, ami lesz, de a Julcsi, mondom, olyan erőben, olyan optimális állapotban van, hogy ezt egyszerűen meg kell adni az esélyt őnek is saját magának, és a szerencsénk van, és ezt mások is észreveszik. Hát vízfejű ország, ezt senki nem vitatja, hogy a kvázi ismertséget, tehát Miskolcon lehet mondani világhírűek voltunk, de ahhoz, hogy...
Ez Diós Győrig tartott.
Hogy, de ahhoz, hogy igen, tehát hogy valami olyan kvázi ismertsége legyen, ami nézőt csinál a Táliának például, mert kíváncsiak rá, mert eljut mindenféle fórumonak is arca a potenciális nézőkhöz, az nem szabad tőle elvenni azt a lehetőséget.
Na, innen fogjuk folytatni a 2-es számrendszert. Görög László színész a vendégünk. Továbbra is gyertek velünk vissza.